Zene és szentség. Utazás a zene középpontja felé.
Turanga lila, szanszkrit szó. Jelentéstartalma igen gazdag. A lila szó szerint annyit jelent játék, de Istennek a világ mindenségben folytatott játéka értelmében a teremtés játéka. A pusztítás és újjáteremtés játéka, az élet és halál játéka. A lila ugyanakkor a szerelmet is jelenti. Turanga az idő, ahogy rohan, mint a vágtató ló. Az idő, ahogy pereg, mint homokórában a homok. Turanga a mozgás és a ritmus. A turanga lila tehát egyszerre mindent jelent. Szerelmi dalt, himnuszt a boldogsághoz, időhöz, mozgáshoz, élethez és halálhoz. Így lesz a mű az idő, a ritmus hatalmas polifóniája. Vajon fölösleges becsvágynak számít-e az alkotó részéről az a törekvés, hogy minden egyes műve által a teljes egészet, az univerzálisat, a végtelent szólítsa? Olivier Messiaen válasza talán ez volna. Nem a becsvágy a fölösleges, hanem a kérdés. Nem érdemes időt és erőt pazarolni arra, ami nem az egész, ami nem az univerzális. Azok a hangjegyek fölöslegesek, melyeket a részletkérdések tisztázása vagy felvetése érdekében ró papír az ember. A mű a végső igazsággal foglalkozzon, mivel mással nem érdemes foglalkozni. Köszöntöm Önöket, Sándor László vagyok. Ma este a 20. század egyik legkülönösebb, legellentmondásosabb, ugyanakkor, ha szabad így fogalmaznom, legkatolikusabb zeneszerzőjével ismerkedünk. Olivier Messiaen születését jelek előzték meg. Költő édesanyja szükszavú beszámolóiból keveset tudunk meg, valami üstökösről is szó esik, de nem is tartozik ránk ennél több. Az édesanyja azt minden esetre sejtette, hogy nem hétköznapi embert hord a szíve alatt. Persze, mit jelent az, hogy hétköznapi? Messiaen hétköznap tanított és komponált, hétvégén madárhangokat gyűjtött és katolikus templomban kántorkodott. Vigasztalhatatlanul szürkésbarna ódivatú zakója alatt rikítóan színes és mintás ingeket viselt, mely hasonlóan látszólagos ellentétet sugall, mint a templomi liturgia és a madárdal. Szerteágazó egyénisége sok mindent megtűrt önmagán belül. Az indiai védikus gyakorlat tanulmányozása épp úgy megfért a speciális hangsorok használatával, mint az ütőhangszerek garmadája a Martenó hullámok nevű korai elektronikus hangszerrel. És milyen érdekes, hogy Messiaennak hívják. Ezzel a családnével hirdette egész életében a messiás dicsőségét. Kóruson, orgonán, zongorán, zenekaron, madárhangokkal, indiai ritmusokkal, speciális hangsorokkal, éppen azzal az eszközzel, melyet alkalmasnak talált. Sőt, egyszerre mindegyikkel. Az ő kertjében oroszlán és ősz félelem nélkül időzhetett együtt. Csak ízelítőül említsünk meg néhányat mű címei közül. 20 tekintet a gyermek Jézusra. Amen víziók. Et expecto resurrectionem mortum. Et expecto resurrectionem mortum. Várom a holtak feltámadását. Elfelejtett áldozat. Kvártett az idők végezetére. Vagy említhetjük Assisi Szent Ferencről szóló operáját is. Ugyanennyire beszédesek és szakrálisak elvontabb műcímei is, például az a Turangalila szimfónia, melyel kapcsolatban éppen az imént saját szavait hallhattuk. De ott vannak a madárzenék is, például az Exotikus Madarak című zenekari mű, vagy a zongorára írott madárkatalógus. 1908-ban született, és nemrégiben 1992-ben hunyt el, vagyis átélt két világháborút, a másodikban hadifogó is volt. Beszélgető társamnak, Vidovszky László zeneszerzőnek alkalma volt találkozni vele, mikor ösztöndíjjal néhány hónapot Párizsban töltött. Itt látogatta Messiaen párizsi konzervatoáron tartott analízis óráit. Úgy gondoltam, Vidovszky tanár urat kérem fel a beszélgetésre, tanár úrnak szólítom, hiszen magam is tanultam nála, többek között Messiaenről is. Tőle megtudhatunk olyan információkat is, melyeket az életrajzok nem közölnek velünk. Az első, amiről én szívesen beszélgetnék, hogy ugye néhány hete volt a Kanyonoktól a Csillagokig bemutatója, ahol találkoztunk tanár úrral a Zeneakadémián. Én minden ilyen ott vagyok, mert szerintem ezek történelmi események, amikor egy ilyen darabot bemutatnak, és nem sokára jön a Turangalila decemberben a fesztivál, azt tudta tanár úr,
igen.
Az a fesztiválzenekarral, ez meg ugye a Koncerto Budapesttel volt Rácz Zoltánnal. Mi volt a véleménye?
Hát ez az egyik, hogy ez valóban zenetörténeti léptékű, vagy jelentőségű esemény, elsősorban az interpretáció történet szempontjából. Tehát ennek a felépítése is sokkal nehezebb egy ilyen produkciónak, és ugyanakkor viszont az utóélete is, tehát sokkal több felé ágazik el, tehát sokkal több konzekvenciája van, mint általában egy hangverseny.
Ez konkrétan egyszerre szóló feladat is, és együttes feladat is.
Hát igen, persze, igen, természetesen, de azon túl tulajdonképpen, tehát az együttjáték, az együttes játéknak ez mindenféleképpen egy nagy kihívás.
Na most, hogy a fogas kérdéseket feltegyem, mert persze, szeretnék néhány ilyet.
Igen, ne is a fogatlanokat.
Igen, szakrális darabról van ez szó. Tehát ugye elég furcsa keletkezése, mert felkérték egy olyan dologra, amihez nem fülött a foga. Hát ugye Amerika függetlenségének a valami évfordulójára. És milyen okot talált, amitől aztán mégis megírta ezt a darabot. Tehát ez látszólag nem függ össze a kérdés egy első felével, de szerintem mégis igen. Az nem volt egy szakrális indítatás, amire ő először kapta a felkérést. Viszont hát itt ugye csillagokról is szó van, meg egy út a földi világtól a madarakon át a csillagokig, ami hát nem egy profán téma, hogy úgy mondjam.
Hát részben, nem részben, igen. Tehát mondjuk, ami a természetkultuszt illeti, tulajdonképpen ezen a téren például Messiaennek a eredményei, vagy a ebbéli tevékenységének a hőfoka, hogy az nagyon is összevethető például a Bartók Béláéval.
Most a párhuzam itt hol van, mert ugye szokták mondani, hogy Messi a madárhangokat gyűjtött, Bartók lepkéket és rovarokat, de valószínűleg itt van a párhuzam, hanem inkább a madárhangok és a népzene, mint természetjelenség között.
Igen. Természetesen, de egyáltalán a természethez és a természetihez való viszony. Tehát ugye a rovargyűjtés bizonyos értelemben, hát mondjuk a madárhanggyűjtés azért lán nem, de tehát a tájnak a szeretete, ami a számára nagyon fontos, ugye a hegyek és Grönó környéke. Bartók számára is nagyon fontosak voltak a hegyek, megint csak bizonyos vonatkozásban, tehát akár Svájcra gondolok, akár pedig hát a Kárpátok, vagy tehát a gyűjtőutakon is. Szóval ilyen értelemben a természet formáinak a megjelenése, ugye az egyúttal a univerzális élménynek a megjelenése is. Tehát ahhoz mindenféleképpen azt lehet mondani, hogy a legközelebbi kapocs, vagy a legközelebbi áttétel. Hogy az univerzalitást viszont valaki hogy éli meg? Tehát hívőként vagy nem hívőként, ez bizonyos értelemben azt kell mondani, hogy ebből a szempontból, tehát a forma szempontjából részletkérdés. Ugye? Tehát a természeti elem az mind a két szerzőnél nagyon nagy átéléssel és nagyon nagy érzékenységgel, iránta való érzékenységgel jelenik meg. De Messiaen, aki egy hívő ember, tehát ebben a természetiben elsősorban minden természeti természetes jelenségben tulajdonképpen a isteni tulajdonságoknak egyfajta hát képét vagy tehát visszatükröződését látja.
Lehet-e azt mondani, vagy ez erős leegyszerűsítése a lényegnek, hogy a Amerika függetlenségében nem látta az istenit,
igen,
de a kanyonokban igen?
Hát igen, tehát ez gyakorlatilag a műnek a létrejöttében is, tehát az, hogy ő meglátogatta ezeket a tájakat, szóval ugye, tehát ez adott egy végső impulzust. Tehát nyilván Amerika függetlenségének az évfordulója, hát az részben politikai, részben ideológiai, részben, szóval valószínűleg nagyon sok jelentős, sok szempontból, nagyon sok szempontból van jelentősége ennek az eseménynek, de ezek a szempontok Messiaen számára azt hiszem, hogy teljesen indiferensek. Tehát egész egyszerűen nem foglalkozik velük.
Személyes találkozások által közelebb jutott a személyiségéhez. Tehát van ő vele néhány megválaszolatlan kérdés vele kapcsolatban, ami mindig az ő elég furcsa ambivalenciájára vonatkozik sok szempontból. Tehát itt az egyik, ami bennünket ebben a műsorban talán mindennél jobban érdekel, hogy azon felül nagyon-nagyon komolyan az egyházához kötődő ember volt. Most gondolok itt arra is, hogy kántorkodott, de hát nyilván nem csak ebben merült ki a dolog. Valójában liturgikus művet nem írt. Szándékosan nem a szakrális szót használtam, hanem a liturgikusan. Erről a furcsa kettősségről meg lehetett-e tudni a vele való találkozás útján annál többet, mint amennyit mi erről tudni szoktunk?
Hát azt hiszem, hogy tehát az egész lénye, a művészete, a világa minden tekintetben paradox. Tehát ezt nagyon sok felől meg lehet közelíteni, és tulajdonképpen ezek a szempontok, vagy ezek a látszalagos ellentmondások, amiket itt felsorolt, ezek valóságosak, valószínűleg meg is válaszolhatók. De
látszólagos ellentmondásnak nevezik.
Igen. De mondjuk felvetnék egy olyat is, ami meg hát bizonyos értelemben tőle független, mert hiszen legfeljebb a szüleinek lehet felrólni, hogy egy olyan időpontban született, és egy olyan időpontban jelent meg a zenében, amikor tulajdonképpen a hozzá kapcsolódó vagy a személyiségéből fakadó esztétikák már lefutottak, vagy még nem jelentek meg. Tehát egyszerűen arra gondolok, hogyha az ember megnézi így a zene történetet, akkor észreveheti, hogy vannak bizonyos, nagyon rövid korszakok, amikor egyszerűen mindenki megszületik. Ugye? Tehát most például a 200 éve születetteknek egy elég jó szüretje van, ugye? Tehát tisztől kezdődően Verdi, Wagner, stb. Tehát azt kell mondani, hogy mindenki, aki a 19. század során, legalábbis így a 19. század derekára ugye már nagy alkotó lett, az ez időtáj született 1810-15 között, vagy például 1880-85 között.
De Bartók Stravinsky.
Bartók Stravinsky. Igen, most ugye itt is jön meg egy kicsit öreg, ezekhez képest hát Bert Webernek egy picit fiatalabb, de még mindig ide tartozik.
Messiaen meg teljesen egyedül van?
Hát igen, mert hiszen azt mondom, hogyha ez 1880-as évek, ugye ez egy nagyon termékeny ugye, időszak ebből a szempontból, valamint a 1923-28 közötti évek szintén, amikor nem tudom, hát a Ligeti, Bullers, Stockholzen, Kultár, stb. Azt lehet mondani, hogy aki abban az időben született, annak minden esetben sokkal jobbak voltak az esélyei, hogy hát jelentős szerzővé váljon, mint aki esetleg 10 évvel később, vagy 10 évvel korábban. Tehát ilyen értelemben is van valami kettősség, tehát egyszerűen a zenetörténet idejében való elhelyeződése, vagy elhelyezkedése is már bizonyos értelemben egy ilyen kettős jelleget mutat. És akkor mindaz igaz, amiről hát így szó esett, amire van válasz, mint hogy hát erre mi a válasz. Hát az, hogy éppen akkor született. Ugye? De hát szóval ez azért egy elég egyértelmű, hogy valaki megszületik, vagy nem. És akkor, tehát hogy valaki egy szituációba találja magát, és akkor ezek esetleg látszólag összeegyeztethetetlen dolgok, esetleg valójában összeegyeztethetetlen dolgok, hát akkor ugye neki ez lesz az élet útja, hogy ezeket a dolgokat megpróbálja összeegyeztetni, akármennyire is reménytelen. Tehát a liturgikus zene, illetőleg a koncertzene közötti hát ellentmondás valóban tehát szorosan véve szóval hagyományos értelemben véve nem írt liturgikus zenét, ugyanakkor tényleg azt lehet mondani, hogy minden műve valamilyen szempontból szakrális, sok esetben konkrét teológiai bizonyítékokkal, vagy ideákkal megtámogatva.
Igen, hát sem hangzásában, sem az energiájában, amit mi felénk sugároz, nem érzünk különbséget, vagy én legalábbis nem érzek különbséget azon művei között, melyek címükben is Krisztusról szólnak, illetve amelyek nem.
Igen, igen. De, tehát ezt mondta is, hogy véleménye szerint az az instrumentárium, ami hát egyáltalán a 20. század meg tudja jeleníteni maga a hangzás ideájait, és ez sokan az ütőhangszerekre gondolt, ugye, hogy az egyszerűen nem való templomban.
Soha nem is használtak ilyesmit templomban, tudtam már.
Na mostan...
Még az orgona használata is ugye mindig vitatárgya volt.
Hát igen, igen, de azért ugyanakkor pedig ugye bizonyos csengők, meg tehát szóval bizonyos mai értelemben vett ütőhangszerek, amivel a középkori zenei gyakorlatban is megjelentek, tehát ez talán... Ez talán nem volt annyira, hogy mondjam, nem volt ez egyértelműen tiltva, vagy tehát...
Sőt, ez sokkal több csengő használat volt, mint ma.
Igen, igen, igen. Tehát nem, itt valószínűleg sokkal inkább arról van szó, hogy az ütőhangszerekkel szembeni elvárásaink, tehát a 20. századi embernek az elvárása az ütőhangszerekkel szemben, ugye az, hogy valami fajta, hát merem mondani, ipari szintű pulzációt megteremtsen. Tehát ez természetesen a nem kevés indítékot hát tulajdonképpen az egzotikus kultúrákból alapjába véve mondjuk például maga a jazz sem más, mint egy afrikai kultúrának, ugye egy amerikai szűrőn keresztül való visszaszármaztatása. Tehát ezeknek, mint kulturális jeleknek, hát nincs sok közük a katolicizmushoz. Tehát, és hát ő kifejezetten ilyen hát ilyen szándékokkal, vagy ilyen indíthatásból használja adott esetben eléggé szélsőségesen ezeket a hangszereket.
Thank you.
Ez itt a Zene és Szentség Sándor László műsora, melyben a mai napon Olivier Messiaen francia zeneszerzőről beszélgetünk.
Még egy valamiről mindenképp szeretném, hogy szólassék, és ez nem maradjon ki. Tehát ő lényegében azért elég sok mindent üzent ennek a világnak. Meg volt valami képe a jövőről is.
Igen.
Nem feltétlenül derűs képe. Több fórumon tudott üzenni, tehát egyrészt a darabjaihoz írott saját bevezető szövegei, melyek gyakran ott vannak a partitúra elején, és ezt hallottam egy interjúban. Vagy tanárumat, vagy jenei tanár, nem is tudom, hogy kinek a gondolata volt ez. Hogyha ezeket összerakjuk, akkor szinte egy komplett teológiai mű áll előttünk.
Igen. Most hát azt hiszem, hogy az ő üzenete, ha egyáltalán lehet erről beszélni, vagy szóval valamit nyilván meg akarom fogalmazni ezzel a kifejezéssel, hogyha esetleg a mai hát köznapi használatban ez egy eléggé elkoptatott fogalom. De tehát ha van, ugye, akkor az üzenete azt hiszem, hogy alapvetően pozitív. Ez mindig hangsúlyozza, és tulajdonképpen már csak a címeket végigolvasva is elég egyértelmű, hogy számára a hit az elsősorban az örömnek a megjelenése, és ilyen értelemben, tehát teológusok és szívesen beszélnek arról, hogy valójában itt egyfajta elfelejtett egyensúlynak a visszaállításáról van szó, nevezetesen, hogy az öröm és a szenvedés, hogy ez tulajdonképpen mind a kettő az életnek hát elidegeníthetetlen része, de valóban a nyugati kereszténység hajlamos arra, hogy a szenvedésnek a szerepét túl értékelje. Nem én mondom, hanem tehát teológusok, hogy a Messiaen zenéjében, tehát a teológiai tett az pontosan abban áll, hogy vissza akarja állítani ezt az egyensúlyt, és tehát értelemszerűen kihangsúlyozva, hogy az életnek, és hát különösen az örök életnek, ugye, tehát az alap élménye az öröm.
Thank you.
A Zene és Szentség című műsorban Olivier Messiaenről beszélgetek Vidovszky László zeneszerzővel.
Ezek a nagy ciklusok, mint mondjuk a Rendregál, aminek az egyes tételei, hát még talán nem is annyira terjedelmesek. De azért mégis, én nem 4 tételes a mű, nem 5 tételes, hanem 20 tételes, és akkor rögtön fölmerül a kérdés, hogy akkor ezt csak egybe lehet eljátszani.
Pont erre gondoltam, hogy nem nagyon veszi ki jól magát, ha kivesznek tételeket.
Hogyne, tehát óriási problémák ezek. De azért rögtön ide kapcsolom például a Bach kantátákat. Ami megint csak alig működik egy hangversenyt termőközegben. Ráadásul egy dramaturgiailag sem működik.
Hát ezt tanuljuk pont most Kamsalmonnál, hogy igazából az evangélikus liturgiából kiemelve hallgatni egy Bach kantátát, az egy esztétikai élmény, ellenben benne a liturgiában pedig egy nagyon mély spirituális átérés.
Igen. De ami a liturgiában tulajdonképpen ezt az átélést, mint az egész Isten tiszteletre vonatkozó folyamatot megteremti, az részben rövidítve, zanzásítva a hangversenyt teremben bizonyos értelemben pont fordítva működik. Hogyha belegondol, az első tétel az mindig egy szimfónia. Időnként hatalmas apparátusok, és hihetetlen, színes, stb. Az utolsó tétel
korál.
Az mindig egy korál. És tulajdonképpen tehát ebből a nagy tuttiból rendszerint egy ária, esetleg 2 ária, stb.
Recitatívok.
Igen, recitatívok, és akkor tehát, hogy ugye elfogy. Most a liturgián belül ennek pont az a lényege, ugye, tehát, hogy a külsőségre egyre kevesebb szüksége van, mert az Isten tisztelet folyamán vagy során ugye egyre közelebb jutunk ennek a végső spirituális tartalmához vagy igazságához, amit tulajdonképpen igazából már nem egy ilyen személyes csili-vili dolog tud megjeleníteni, hanem a lehető legegyszerűbb zenei anyag. De a hangversenyteremben, ahol hát elsősorban minden a sikerért van, és semmi nem lehet olyan sikeres, mint egy finálé, ami nagyot szól. És akkor...
Utána raknak egy brandenburgi versenyt, és akkor...
Igen. Tehát ilyen értelemben pont fordítva a dramaturgia. Más egy liturgikus zenének, szóval mondjuk a liturgikus zenének tehát nem feladata, hogy engem meggyőzzön az igazáról, mert az a kiinduló pontja. Ezt egyébként írtam is, hogy hát ezek abszolút összeegyeztetetlen dolgok, csillagok, akkor madarak, akkor hegyek, de hát összeegyeztetetlen, nem. Pontosan, ugye? Tehát, hogy semmi, ami alacsony. Ennyi.
Igen.
Tehát nagyon is pontos az a közös nevező, amin keresztül ő tulajdonképpen szemléli a világot, és akkor ebben az esetben már ezek a paradox. Szóval egyszerűen ilyen buborékká válik, mint probléma.
Olivier Messiaen elégedetlen volt saját életművével. Mélyen hit abban, hogy a tökéletes művet majd a földi lét elhagyása után az örök életben sikerül majd létrehoznia. Egy mosoly című darabjának hangjaival búcsúzunk tőle, és búcsúzom én is hallgatóimtól. Zenéről és szentségről szóló gondolatokkal legközelebb 4 hét múlva várom Önöket a Mária Rádióban.
Mária Rádió.
Kőszikla. Horváth Pál műsora a pápaság történetéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.